Mi az összefüggés a 19.-20. századi gyarmatosítás és a mai terror cselekmények között? Krajcsír Lukáccsal, az élet és irodalom szerzőjével beszélgetünk.
Algéria a francia gyarmat birodalom része lett a 19. században, majd a 19. század második végén egy tengertúli tartományjá vált, tehát azt jelenti, hogy közigazdaságilag teljesen integrálták a francia közigazgatási rendszerbe, és lényegében tehát egy nagyon nagy számú francia többség élt az országban, ők kezelték ott a többnyire a helyi ügyeket, ezen felül gazdaságilag is nagyon fontos szerepet töltött be, például második világháború idején Algéria vagy Algír városa volt az egyik legfontosabb francia kikötőváros, valamint ide menekült a francia emigráns kormány egy része, vagy a hadseregnek, a jó páran a hadseregből is ebbe az országba menekültek, tehát egy nagyon fontos szerves részét képezte a francia történelemnek. Na most 1945-ben volt egy tüntetés sorozat Algériában, ahol kezdtek itt az itt élő arabok algériai nemzeti öntudatra ébredni. És ezt a felkelést 1945-ben a francia hatóságok nagyon durván leverték, mai napig nem tisztázott, hogy hány ezeren vesztették életüket ezekben az összecsapásokban, viszont ez megalapozott a későbbi algériai függetlenségi háborúnak, ami 1954-ben tört ki. Ez egy rendkívül véres, 8 évig tartó háború volt, és igazából 62-re sikerült megállapodni a francia vezetéssel arról, hogy Algéria függetlenné válik.
A gyarmatbirodalmak szétesése után vagyunk, vagy éppen közben vagyunk, tehát az, hogy ott létrejöjjön egy független állam, az elkerülhetetlen volt. De az, hogy itt évtizedeken keresztül milyen kapcsolatok szövődtek, hogy milyen nyelvű volt az oktatás, a foglalkoztatás politika, hogy az a társadalom, ami egy francia állami irányítás alatt élte a hétköznapjait, hogyan válik önálló társadalomvá, kik azok, akik inkább a Franciaországot választják, kik, akik Algériában maradnak, hogy van, változik az ő életkörülményük, az egy nagyon bonyolult történet volt.
Igen, és ugye azért, tehát hiába váltak függetlenné, tehát az Algériai a Franciaországtól, az a kulturális örökség megmaradt, mert az értelmiség nagy része franciául beszélt, a oktatásban is még mindig nagy hangsúlyt fektettek a francia nyelv tanítására. Igazából 62 után főleg a francia, tehát a francia leszármazottak, tehát a francia az emberek utaztak, menekültek vissza Franciaországba, és igazából körülbelül 1 millióan maradtak az új Algériában, de például egy nagyon fontos ilyen megbékélési program indult, hogy nem bántották ezeket az Algériában maradt franciákat, továbbá pedig Franciaország továbbra is nagyon fontos szerepet töltött be Algériában, tehát gazdaságilag is, politikailag is nagyon, tehát tényleg ezzel szállal kötöttek meg a függetlenség után. Párizs több millió dolláros segélyekben részesítette az algériai gazdaságot, segített a kőolaj és földgáz kitermelésben, és az is érdekes, hogy ugye miközben az algériaiak egy ilyen szocialista típusú önálló utat próbáltak megjárni, tehát igyekeztek a Szovjetunióval és a keleti blokk országaival is nagyon jó viszont ápolni. És ez így a 80-as, és utána a 80-as években merültek fel az első problémák, amikor ez a gazdasági modell kezdett kifulladni, és hát Algériában a 80-as évek végén egymást érték a gazdasági és politikai válságok.
És Franciaországra is egyre nagyobb migrációs nyomás nehezedett. A Franciaországba érkező munkavállalók, vendégmunkások nagyon nagy része algír, akik hát franciák is, meg nem is, algírek is, meg nem is. Ez egy ilyen fura helyzet, státusz. Haza is tértek, meg nem is. Az algériai vendégmunkások letelepedése, helyzete, az mennyire járult hozzá, hogy kialakuljon egy hosszú távú társadalmi feszültség immár Franciaországban?
Hát azért el kell választani, hogy az első generációs, tehát az írja, akkor általában semmiféle probléma nem volt, mivel franciául beszéltek, féltették a nyelvet, tisztában voltak a francia jogszabályokkal, hagyományokkal, különböző köztársasági érzése is, és igazából ezek első generációban még nem játszott annyira fontos szerepet a vallási kérdés. És igazából itt a problémák pont a 90-es években kezdtek előjönni, és itt is többnyire a másod és harmad generációs algériai bevándorlóknál, ami hát nagyban befolyásolta, tehát korábban említettem, hogy ez a gazdasági válság majd aztán 91-ben egy polgárháborúba eszkalálódott. És ez a polgárháborúnak volt egy nagyon negatív következménye a Franciaországban élő algírok számára.
Arra kérem, hogy foglaljuk össze akkor ezt a, ennek a polgárháborúnak az eseményeit és lezajlását, és egy kicsit még azért foglalkozunk azzal, hogy ez az első-másod generációs feszültség miért alakult ki, illetve, hogy ezek a vendégmunkások, mint vendégmunkások, azért az ő foglalkoztatásuk, ellátásuk nem volt zöggenőmentes Franciaországban.
Mint ahogy mondtam, 80-as években egy nagyon nehéz helyzetbe került az algériai gazdaság, magas lett, hirtelen megugrott az infláció, a munkanélküliségi ráta elérte a 31-es településeken az 50%-ot, miközben az államadóság is rohamosan nőtt. Algériában ekkor szinte mindennapossá váltak a diákszüntetések, a szakszervezeti megmozdulások, stb., amit általában egy iszlamista csoportosulás próbált meg kihasználni. Most ezt az iszlamista csoportosulást úgy hívták, hogy iszlám üt front, azért szálltak sírba, hogy Algéria szakítson ezzel a fajta francia nyugati múltal, és helyette egy ilyen iszlamista Algéria jöjjön létre. A politikájuk nagyon pozitív visszhangra lehet, főleg az alsó és sőt a középosztály egyes rétegeiben, aminek az lett az eredménye, hogy majd egy helyhatósági, amúgy ez volt az első ilyen szabad demokratikus helyhatósági választás az alapvilágon, majd később pedig egy elnökválasztáson jelentős győzelmet arattak a kormány párt felett, ami hát valóságos sokkolta a hadsereget, amely mindig is fontos szerepet játszott Algéria történetében, valamint részben a szekuláris erők is nyugtalankodtak. És emiatt, hogy nem került sor a második fordulóra, törölték a választási eredményeket, ami miatt az iszlám ügyfront úgy érezte, hogy elárulták, és megakadályozták őket abban, hogy ők legyenek Algéria tényleges vezetői. Ennek a pártnak a vezetője Abdelkader Hatami fegyveres ellenállásra szólított fel, amit hamarosan követték a különböző, tehát így hirtelen megalakultak különböző iszlamista csoportosulások, amelyek harcolni kezdtek először a kormánycsapatok hatóságok ellen, de később azonban, ahogy egyre inkább durvult a konfliktus, megjelentek újfajta szervezetek is, amelyek hát az franciául beszélő értelmiséget, vagy akár a újságírókat, tanárokat, professzorokat, de a lenem fátyozott nőket is célpontnak tekintették. És ez a csoportosulásnak a neve a GIA volt, hozta a nevén Algériai Iszlamista Hadsereg, amely hát többnyire ilyen Afganisztánból és Balkánról hazatérő algériai fegyveresek alkottak, és próbálták tehát egy ilyen nagyon szélsőséges irányzatot megvalósítani Algériában, emiatt nem csak a kormányerőkkel, hanem gyakran az iszlám ügyfronttal is konfliktusba kerültek. És ennek az GIA-nak nagyon fontos célja volt, hogy ezt a fajta harcot, amit ők maguk elneveztek dzsihádnak, ezt átterjeszték Franciaországra is. Azért akarták ezt átterjeszteni, mert egyrészt azt látták a háttérben, hogy az egész algériai demokratikus folyamat megakadása mögött Párizs áll, másrészt pedig ugye támogatókat szerettek volna, és nagyon tökéletes voltak azok a másod és harmad generációs algériai bevándorlók, akik ott éltek Franciaországban, ilyen nyomor gettókban töltötték mindennapjaikat, nem tudtak alkalmazkodni, nem alakult ki egy erős identitástudatuk, és őket próbálták úgymond maguk eljárítani.
Nagy pillanat, de itt egy kicsit álljunk meg ennél a gettónál, hogy hogy van ez, hogy megérkezik az első generációs algír vendégmunkás közösség, és akkor ők mégis gettóba szorulnak, és a második generáció már ilyen szociálisan kiszolgáltatott, és az integráció még mindig nem megoldott. Mi történt ezekkel az emberekkel?
Hát itt a probléma, tehát két oldalú volt. Egyrészt a francia fogadtatás sem volt mindig nagyon szívélyes, tehát azért a Franciaországban még a mai napig is nagyon komoly vita témát tud szülni. Már csak az a felvetés, hogy Algériában hogy zajlhatott függetlenségi háború, vagy egyetlen háború, amikor ők a francia tartománynak egy része volt, és hát mai napig van egy ilyen, főleg a jobb oldalon van egy ilyen ellenérzés az algériaiakkal kapcsolatban. A másik itt azon kívül, tehát a franciákon kívül maguknak az algíroknál is, ugye, hogy mi a szülők dolgoztak, nem nagyon tudtak a gyereknevelésben részt venni, ezért, és nem is kaptak megfelelő vallási oktatást, ezért ők hát ilyen egyfajta először ilyen lázadásként próbáltak ilyen más alternatívát találni. És ekkor látták azt, hogy Algériában ez a fajta szekularizált modell, tehát ez a gazdaság, ez a politika, ez kudarcot vallott, és egy ilyen felforgást okozott Algériában, és de nem csak Algériában, hanem más közel-keleti országban, és hát ugye azt hitték, hogy majd akkor ez az iszlamista irányzatot követő csoportok lesznek azok, akiket érdemes követni.
Mit tett a francia állam azért, hogy ezt a gyarmati múltból származó konfliktus halmazt kezelje, illetve hogy valamilyen megoldást kínáljon az első, második, harmad generáció számára?
Most ez az algír probléma már 1954-es és 62-es időszakot is ilyen algériai problémának nevezték, de ennek a 90-es években hát a francia kormány először tehát nagyon is tisztában volt azzal, hogy az algériai események azok előbb-utóbb kihatással lesznek magára a Franciaországra is. Tehát az algériai kormánynak abban az időben minden támogatást megadtak az iszlamisták elleni harchoz. Nem szóltak bele azokban a módszerekbe, ahogyan az algériai hadsereg leverte a különböző tüntetéseket, vagy felvette a harc az iszlamista csoportokkal, de viszont a belpolitikával annyira nem törődtek vele. Tehát nagyon gyakran volt, hogy nem is tudatosult sem a sajtóban, sem pedig magában a kormányzatban sem, hogy itt egyfajta probléma legyen, sőt, még mindig inkább az őt előtérbe, hogy az algírok egy nagyon sikeres integrációs modellt valósítottak meg, köszönhetően annak a régi gyarmati múltnak. És itt jön majd a változás, az 1995-ben, amikor már az általam említett IA terrorista csoport megjelenik Franciaországban, és kiterjeszti a saját dzsihádját a hitetlenek területére is. Ekkor szembesül azzal Franciaország, hogy másod és harmad generációs algírok csatlakoztak a terrorszervezethez, akik már nem Algériában, hanem Franciaországban, például szomszédos Spanyolországban éltek. És pont 95-ös események, majd a 96-os metrórobbantás után válik egyfajta köztémává, nem csak a sajtóban, hanem a tudományos életben és a szakmai közönség is ekkor kezdve kiemelten foglalkozni az integráció problémáival, hogy hogyan lehetne a szélsőségesek terjeszkedését megakadályozni, de például nagyon érdekes, hogyha megnézzük a francia szélső jobb is pont az algériai az algériai GIA csoportát elkövetett terrortámadások után változtatott a hangnemen. Tehát addig többnyire az izraelellenesség volt fókuszban, később viszont 95 után viszont pont kezdett megjelenni az olyan szlogán, hogy az igazi ellenség az köztünk van már itt és Franciaországban, iszlamizmus jelenti a igazi veszélyt a köztársaságra, a bevándorlók az 5. hatoszlop, és hát 97-ben, amikor voltak a parlamenti választások Franciaországban. Hát lehetett is látni az eredményét, hogy a valaha volt, tehát a Nemzeti Front akkor a valaha volt legjobb eredményét érte el, 15%-ot kapott az első körben, és igazából csak a francia politikának, a francia a választásoknak, választási törvényeknek köszönhetően nem tudtak sok ember, azt hiszem csak egy ember tudtak be delegálni a francia törvényhozásba. De ekkor váltak igazán harmadik politikai tényezővé.
Hát, hogyha az elmúlt 20 év eseményeit nézzük csak, akkor azt kell mondanunk, hogy olyan sok mindent nem tudtak felkészülni vagy megelőzni. Ugye most itt kitört a szír háború, megkezdődött a rekrutálás, és hát Franciaországból, Nagy-Britanniából is tudjuk, hogy jelentkeztek az iszlám államhoz. Igen. Másodgenerációs, harmadgenerációs Európában élő muzulmán fiatalok. Itt lett egy robbanó elegy.
Igen, és ugye azért, tehát az Algériában is harcoltak francia, tehát a Franciaországban született algériai bevándorlók leszármazottai, csak ugye akkoriban azért a francia kormány nagyon szigorúan ellenőrizte a határokat, tehát akkor még nem volt például Schengen, továbbá azért tehát sem a média, tehát nem voltak olyan eszközök az iszlamisták rendelkezésre, nem álltak például az internet, nem volt szabad, és így kevésbé tudták úgymond toborozni az embereket, sőt, akkor még a Franciaországban élő muszlim értelmiség egyértelműen elutasított bármelyfajta iszlamista vonalat, szélsőséget, tehát sokan is inkább a megbékélésre, a nyugatiakkal, franciákkal való együttélésre törekedtek, és például ezért volt az, hogy ez az iszlám ügyfront, tehát ez az algériai iszlamista párt, ők nagyon sokat adtak arra, hogy nyugaton is egy ilyenfajta pozitív kép alakuljon ki róluk, akik képesek összefogni a demokratikus erőket, képesek az államot irányítani, és egy biztonság és békét hozni nem csak az Algériára, hanem a környező országokra, vagy Franciaországra. Na most ezeknek köszönhetően még akkoriban voltak ilyenfajta visszatartó tényezők, amik segítették megakadályozni azt, hogy 95-ben sokkal több merénylet történjen. Így sem volt kevés, tehát 1995 nyara és ősze között gyakorlatilag minden héten sor került egy bomba felrobbanására. De most ugye a különbség az, hogy így, tehát egyrészt a 2015-re, vagy így a 2011-es események után, tehát sokkal átláthatatlanabbá váltak ezek a különböző iszlamista szervezetek, sokkal egyszerűbbé vált a toborzás, a francia hatóságok először nem nagyon töröltek azzal, hogy kik utaznak ki Szíriába vagy Irakba, sőt ugye igazából meg is egyezett a céljuk, tehát így nem hivatalosan, tehát mindkettőnek a célja az volt, hogy Bashar al-Assad megbukjon Szíriában. És nem göndörítettek konkrét akadályt, ezzel szemben Algériában ilyen nem volt, mert ott keményen az algériai kormány mellett foglaltak állást.
Mi jöhet most ezek után, hogy hát megtörtént, ami megtörtént a Bataclanban, meg a Charlie Hebdo szerkesztőségében? Hogyan alakulnak az algír-francia viszonyok, hogyan alakul az integrációs program, vagy hát nem is tudom, integrációról kell-e beszélni, amikor második, harmadik, egyedik generációs francia állampolgárokról beszélünk?
Ezt így megjósolni nem tudom, viszont nagyon sok olyan tényező van, ami miatt hát látni, hogy komoly változások fognak most történni az utóbbi, fognak történni a következő hetekben. Hát ahogy az algériai háború sok tekintetben megváltoztatta például a francia belpolitikát, külpolitikát, ugyanúgy a Charlie Hebdo és a többi 2015-ös merénylet is megfogja. Ha már egy konkrét eseményt kell említeni, akkor például a korábbi Szíria politika felül bírálása. Hát már Párizs nem követeli annyira a Bashar al-Assad távozását Szíriából, de és már nem támogatja annyira a szíriai ellenzéki csoportokat, mint előtte. Ugyanúgy kérdés, hogy vajon ez a mostani merényletek, ahogyan az algériai merényleteként ezben milyen hatással lesznek a francia politikai életre, különösen a jobb oldalra, hogy ez vajon magával hozza azt, hogy megerősödnek a szélső jobboldali hangok, és hát majd a 2017-es elnökválasztás során kiderül, hogy vajon ugyanúgy, tehát hozzásegítik a Nemzeti Frontot, tehát egy nagyon, ez a történelmünk egy nagyon szép eredmény eléréséhez.
Kedves hallgatóink, az Értsünk Szót mai adásában meghallgathatták újra a Térei Jánossal készített beszélgetésünket a Legkisebb Jégkorszak című regényéről, és szintén hallhatták Rajcsi Lukácsot arról, hogyan alakult a gyarmatosítás után a francia-algír viszony, milyen hatással van az egykori gyarmattartókra a gyarmatok felszabadulása, illetve modernizációs problémái. Hanganyagaink visszahallgathatóak a Marosvásárhelyi Rádió hangtárában, honlapunkra és Facebook oldalunkra várjuk hozzászólásaikat. Kacso Tibor zenei szerkesztő kollégám nevében is köszönöm figyelmüket, mai zenei kínálatunkban Péter Fibolit, Blinket, Kis Csillagot és Weinbergert ajánlottuk. Nem maradt más hátra, mint búcsúzni. Parászka Boróka kíván szép délután, tartalmas rádiózást, viszont hallásra!
She know my baby. Oh yeah, she don't stand no cheating on my baby. Oh yeah, she don't stand no cheating. She don't stand none at the midnight creeping to my baby. The two little baby, my baby. Yeah, my baby. I know she loves me, my baby. Yes, I know she loved me, my baby. Oh, yeah, I know she loved me. She don't do much, just kiss and hug me, my baby.